Először is kérdeznélek benneteket, hogy ki az közületek, aki a nyári szünidőt a nagyszüleinél szokta tölteni? Vagy legalábbis valamennyit. Na, ennek örülök, jó. Mert egy olyan történetről szeretnék beszélni nektek, amikor az unokák mindig elmentek a nagyszülőkhöz, és ott voltak pár hétig, és voltak, vagy 89-en is, mikor hogy. És egyetlen szabály volt, a nagyszülőknek volt egy nagy kertjük, tele fákkal, és a papa egyetlen szabályt állított az unokák elé, hogy bármelyik fára felmászhatnak, akárhogy játszhatnak ott a kertbe, teljesen szabadon, de amikor az étkezés van, akkor ott kell lenni. Addigra meg kell mosakodni, tisztán és ott lenni. Aztán történt egyszer az egyik évben, mikor elmentek az unokák, akkor a papa egy új szabályt állított föl. És azt mondta, hogy minden fára fel lehet mászni, de van egy fa, tudjátok, a kert közepén ott van egy nagy cseresznyefa, ami a legjobban szerettek a gyerekek mászkálni, mert alacsonyan is voltak neki ágai, meg könnyű volt rámászni, és ott nagyon szerettek felülni, és ott tücsörögni, és beszélgetni. És azt mondta a papa, hogy most erre a fára nem szabad felmászni. Mindegyikre szabad, de erre az egyre nem. Hát a Daninak nagyon piszkálta az órát, hogy miért nem szabad ez? Most miért hozott a papa ilyen új szabályt? És amikor már kezdett úgy a délutáni idő elmúlni, hogy be kellett menni, akkor Dani úgy gondolta, hogy na majd a többiek mikor bemennek, akkor én szépen kint maradok, és én azért is felmászok. Nem értem, hogy a papa miért tiltott le bennünket ettől. Hiszen én jól tudok fára mászni, meg mindannyiunk. És az történt, hogy Dani kint maradt, és felmászott a fára. És a szokott helyére úgy odaült, egy vastag ágra keresztbe tette a lábát, és a törzsének úgy neki lehetett támasztani magát, és olyan kényelmesen el lehetett ott ücsörögni. És úgy elhelyezkedett a maga helyén, amikor egyszer csak zümbögést hallott. És mire észhez tért, addigra már több darázs is körbevette őt, és ott csapkodtak körülötte a levegőbe. Dani úgy megijedt ettől, hogy gyorsan akart leszállni, de nem sikerült, úgyhogy lepottyant a földre, jól meg is ütötte magát, de mire a fától el tudott menni, addigra két darázs is megszúrta. És nem tudom, hogy ti tudjátok-e, milyen a darázs szúrása. Nagyon égető fájdalom. Iszonyúan tud égni a helye, és meg is dagad. Ha valaki esetleg allergiás, akkor fel is dagad tőle a testének különböző része. És tulajdonképpen később tudta meg, hogy na, a papa miért hozott egy ilyen új szabályt. Volt ugyanis ezen a fán egy odú, és a darazsak beköltöztek ebbe az oduba. És a papa ki akarta őket füstölni, csak éppen nem volt rá alkalom, mikor megérkeztek az unokák, és ezért mondta nekik, hogy most oda nem szabad menni. És ennek a történetnek a kapcsán jutott eszembe, tudjátok, az, hogy amikor a Jóisten megteremtette az embert, akkor az embernek is azt mondta, hogy ez a kert, amit én alkottam, ez teljesen a tied. Mindenhol szabadon csinálhattok bármit, dolgozhattok, ehettek akármelyik fának a gyümölcséből, de van egy fa a kert közepén, ahhoz ne menjetek. És az ember mégis oda ment, és evett a fának a gyümölcséből, és ennek egy komoly tragédia lett a következménye. Jött a bűn, a bűnnel a betegség, a szenvedés, a nyomorúság, és tudjátok, minden azon múlik, hogy engedelmeskedünk-e annak, aki a mi életünk fölött rendelkezik, a Jóistennek. Hogy bízunk-e annyira a szavában, hogy ha a Jóisten azt mondja, hogy ez nem szabad, akkor azt ne tegyük. Nem azért, mert ő el akar tiltani valami rossztól, hanem azért, mert valamitől meg akar védeni. Ahogy ez a nagypapa a Danit is, meg a többi unokáit is meg akarta védeni a darás csípéstől. No, ezért nagyon fontos, hogy ezt a szót mindig jegyezzétek meg, engedelmeskedni a Jóistennek. No, én azt kívánom, hogy ti olyan gyerekek legyetek, akik mindig szem előtt tartjátok, hogy ha Jóisten valamire azt mondja, hogy ezt nem szabad, akkor azt nem teszitek. Jó? Na, ennyit volt a történetem. No, kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket újólag. Azt a feladatot kaptam, hogy mivel ima is bőjt nap van ma, ezért én most is a bőjtről szeretnék beszélni itt előttetek, de egy sajátos megközelítéssel. Ézsaiás könyvéből szeretném az alapige gondolatát olvasni. Ézsaiás könyvének az 58. fejezetéből, és ott a 3. verstől a 11. versig terjedő szakaszban. Tehát Ézsaiás 58. fejezet 3. versétől. Így hangzik az ige. Miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Imé böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok, imé perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazság öklével, nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri, avagy ha, mint a káka lehajtja fejét, és zsákot és hamut terít maga alá. Ezt nevezed én böjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem azé a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegj kenyeredet, a szegény bújdosót házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsed magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, ímé itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy. Idáig az ige. A böjtről amiről Ézsaiás próféta beszél, tulajdonképpen a Bibliának nagyon pozitív a tanítása. Vannak olyan dolgok, amiket csak böjtöléssel és imádkozással lehet megoldani. Ugye Jézus maga is beszélt erről, és ennek a fontosságát tárta fel az elbizonytalanodott tanítványai előtt. Ézsaiás azonban nagyon komor képet ad Isten népének a böjtölésről. Azt mondja Ézsaiás, hogy mintegy a népnek a gondolatát és a szavát tolmácsolva, hogy mi böjtölünk, és te nem nézed. Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Valószínű, hogy a meghallgatás és a válasz nélkül hagyott imák és böjtök váltották ki Isten népéből ezeket a gondolatokat, hogy mi böjtölünk, Uram, de te nem nézed, de észre se veszed azt, amikor mi böjtölünk. Isten azonban nem csak a kérdését veti fel, hanem a választ is próbálja megfogalmazni és elmondani ebben az igében. És azt mondja nekik, hogy hát ti azt gondoljátok, hogy ilyen a böjt, amit én kedvelek? És az Úr azt mondja, na beszéljünk őszintén arról, hogy mit neveztek ti böjtnek, majd pedig arról, hogy mit nevezek én böjtnek. Azt mondja az Úr, hogy ti böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek. Tudjátok, amikor valaki úgy böjtöl, hogy nem eszik és nem iszik, de semmi több. Semmi több. Akkor a lelke nincs összekapcsolódva az Istennel, és akkor kiszolgáltatottá válhat a kísértőnek, és felhasználhatja az ellenség a saját maga oldalán. Az Isten által felsorolt pontok mellé még mi is sorolhatnánk fel másokat, újakat, egyedieket, amik előfordulhatnak a napjainkban. Ilyeneket például, hogy böjtölünk, mert már megszoktuk, hogy bizonyos alkalommal böjtölünk. Esetleg nem is tudjuk, hogy miért böjtölünk. És tudjátok, én ezt az életből veszem ezt a gondolatot, mert amikor fiatal adventista voltam, akkor a gyülekezetünkben minden hónap első szombatján böjt volt. Aztán, amikor már később, érettebb adventista lettem, egyszer megkérdeztem az egyik testvért, hogy miért is böjtölünk mi most? És akkor a válasz csak az volt, hogy hát így szoktuk meg, hogy az első szombat böjt. De hogy mi a célja? Már nem tudta. Böjtölünk, mert valamilyen egyházi, esetleg önző cél szeretnénk elérni. Az egyházban meghirdettek egy böjti napot, és akkor nem akarunk kimaradni a sorból, mi is böjtölünk. Vagy egyszerűen csak azért böjtölünk, mert mások előtt valamilyen módon szeretnénk bizonyítani a kereszténységünknek a komolyságát, a másságát. Jézus idejében a farizeusok is így böjtöltek, és szinte a mellüket verték, és azt mondták, hogy mi hetente kétszer is böjtölünk. Minden héten kétszer. Ami önmagában nem baj. Mert egy ilyen böjt nagyon jó egészségügyi gyakorlat. Biztos, hogy jót tesz a szervezetnek egy bizonyos szinten. Isten szemében különösen súlyosbítja a helyzetet, ha mindezt fájdalmas és szomorú ábrázattal csinálja valaki. Mert mutatni akarja mindenképpen, hogy ő most mennyire szenved, mert nem eszik és nem iszik, tehát böjtöl. Azt mondja a proféta az 5. versben, ha mint a káka lehajtod a fejedet, és zsákut és hamut terítesz magad alá, mert hogy mindenki lássa, hogy te most böjtölsz. Ez az ember csak mutogatni akarja magát. Ilyen indítékok, ilyen lelkületbeli háttér mellett egyáltalán nem csodálkozhat senki, ha az Úr azt mondja, hogy nem nézek le a te böjtödre, tudomást se veszek róla, és észre se veszek. Jézus a hegyi beszédében világos tanítást adott a böjt helyes magatartásáról, és annak eredményéről. Jézus elmondja a Máté evangélium a 6. fejezetének 16. versétől, hogy amikor böjtölsz, akkor inkább kend meg, mosakodjál meg, kend meg az arcodat olajjal, hogy friss legyél, hogy még csak észre se vegyék mások, hogy te böjtölsz. Mindent tegyél meg azért, hogy elrejtsd mások elől, hogy te most böjtölsz. Mert ha ezt nem teszed, akkor mások dicsérni fognak, hogy te milyen komoly keresztény vagy, de csak ennyi a te jutalmad. Emberektől dicséretet kapsz, de az Isten rád se néz, észre se veszi a böjtödet. Ha Isten előtt akarsz böjtölni, akkor az emberek elől rejtsd el. Akkor csak az Isten tudjon róla. Az Isten előtt kedves böjtölés érdekében tisztázni kell, hogy milyen elképzelésekkel nem azonosítható az igazi böjt. A böjt az nem érdem, amely kiváltságos lehetőséget biztosítana valaki számára. A böjtölés az nem lehet a test bűnhődése. A lelki böjt nem lehet üres formaság sem, amit közömbös és könnyelműen kezelhetünk. A lelki böjt nem csak abból áll, hogy nem eszem és nem iszom, hanem valami sokkal többből. Az igazi böjt, az Isten előtt kedves böjtben kifejezésre juttatom, hogy kész vagyok magamat megtagadni, az Isten akaratát pedig keresni, és ha lehet, akkor azzal teljesen azonosulni, ahogy Pál apostol fogalmaz a rómaiakhoz írott levelében, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Na ez a két dolog, hogy önmagamat megtagadom, és az Isten akaratát keresem az igazi böjtben, na ez a két dolog összhangban kell kifejeződjön, és akkor jön az Istentől a válasz, a meghallgatás. A lelki böjt jelentőségét és miben létét a következőképpen fogalmazhatjuk meg. Istennel közvetlen közelségbe kerülök a böjt által, a teljes lényem megalázásával és megtagadásával. Jézus maga is azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát. Na ez jut kifejezésre a böjtben, ez a önmagam megtagadása. Az önmegtagadás azonban csak egy a sok közül az, hogy nem eszem és nem iszom. Millió más területen is meg kell nyilatkozzon, vagy meg lehet nyilatkoznia. Az Isten közelsége biztosítja azt, hogy a bűn természetét és a saját állapotomnak a valós voltát világosan és tisztán látom. Mert amikor Isten közelébe vagyok, akkor látom önmagamat úgy, ahogy az Isten lát. És a böjtben, az önmagam megtagadásában, megalázásában jutok Istenhez ilyen közel. És amikor önmagamat felismerem, úgy, ahogy az Isten lát, akkor készségesebbé válok arra, hogy el tudjam fogadni az Isten bűnbocsátó kegyelmét. Így tudom érezni igazán az Istenre utaltságomat, a tőle való függőségemet. De a böjtnek valamilyen módon kifejezésre kell jutni, ugye? És Isten egy egész sort állít elénk, hogy milyen az igazi böjt. Legyen készség bennem arra, hogy az igának köteleit megoldjam, mondja a prófétán keresztül az Úr. Természetesen nem a börtönből kell megszabadítani embereket, hanem azokat a köteleket, azokat a bilincseket oldjam fel, amiket esetleg éppen én kötöttem emberekre, amik lelki-szellemi vonatkozásban tartanak megkötözöttségben embereket. A történelem folyamán többféle társadalmi rétegeződés alakult ki az emberek között, ami egyfajta megkötözése bizonyos rétegeknek. Ez megtalálható a műveltségi szinten, az anyagi világban, és még sorolhatnánk a listát, hiszen ez a különbség éles választóvonalként jelentkezik az emberek között a faji a nemzeti, a bőr, szín és még sok más területen. Istennek azonban az kedves, ha mi nem rakunk emberekre bilincseket és köteleket, ha nem akarunk embertársaink fölött uralkodni és elnyomni őket. Ha pedig ez már korábban megtörtént, akkor azt mondja a prófétán keresztül, na tagadd meg úgy magad, hogy old fel ezeket a bilincseket. Szabadítsd fel a másik embert attól a köteléktől, amit esetleg a magatartásoddal, a viselkedéseddel, a szemléleteddel, a gondolkodásmódoddal, meg az életmódoddal helyeztél elé és rá. És Isten különösen a gyülekezeten belül kívánja ezt tőlünk. Azt mondja a próféta, ha elveted közüled az igát. Jézus pedig azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok. Nincs semmiféle különbség. A másik dolog, amire Isten ráirányítja a figyelmünket, hogy tudjak együtt érezni minden nálamnál szegényebb emberrel. Legyen készség bennem arra, hogy adjak. Ugye a 7. versben olvastuk azt, hogy az éhezőnek megszegj kenyeredet, a bujdosót házadba bevigyed, a mesztelent látsz felruházzad, és így tovább. Legyen készség bennem arra, hogy adjak. Adni azonban többféleképpen lehet, adhatok a feleslegemből, amire már nincsen szükségem. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a különböző felhívásokban, tévében, meg egyéb ilyen kommunikációs eszközön keresztül mondják, hogy ne dobják ki a felesleget, hanem hozzák el, mert az még jó valakinek. És az emberek viszik a feleslegüket, amire nekik már nincsen szükségük, amit már egyáltalán nem használnak. Ez a feleslegadás. Istennek azonban az kedves, ha lemondani is tudok valamiről, olyanról, amire esetleg még nekem is szükségem volna. És tudjátok, Ézsaiás ezt nagyon kiélezi, amikor azt mondja és úgy fogalmaz, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek. Mert te majd korábban is ettél, meg ezután is fogsz még, mert van rá lehetőséged, de ezt most adod a másnak. Tudjátok, amikor Krisztus áldozatát, a megváltásban megnyilatkozó szeretetet tolmácsolja a Szentírás evangéliuma, akkor ebben is ezt olvassuk, hogy Isten odaadta az utolsót is, a legutolsót, a legnagyobbat, amit csak adhatott. János 3.16 tulajdonképpen erről beszél, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Csak azért, hogyha valaki hisz, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ellen White azt írja, Krisztus küldetésének szellemét és jellegét ezek a szavak tárják elénk. Egész élete önmagának odaáldozása volt a világ megmentéséért. Akár a megkísértés pusztájában böjtölt, vagy a Máté asztalánál a vámszedőkkel együtt evett, ő életét adta oda az elveszettek megmentéséért. És mivel ő a mi példaképünk, hiszen a Pál apostol szaván keresztül az Isten szinte felszólít, hogy nézzünk a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Próbáljuk azt az életet élni, amit ő mutatott elénk. A harmadik dolog, amit Ézsaiás felvet az igazi bőt összefüggésében, ez egy nagyon fontos területet érint a közösségi életünkben. Azt mondja a 9. versben, ha megszűnsz újjal mutogatni és hamisságot beszélni. Tudjátok, mennyi bajt elkerülhetnénk, ha az életünk elve lenne ez az isteni tanács. Ha úgy élnénk a keresztény életünket, hogy amikor megtudunk valamit valakiről, akkor nem egy harmadiknak mondanánk el, hanem betartanánk azt, amit Jézus ad elénk szabályként, hogy ha vétkezik a te atyád fia, akkor menj el hozzá, és beszélj vele. Hiszen a Jóisten éppen azért neked mutatta meg, mert téged akar felhasználni arra, hogy segítsd őt. És tudjátok, amikor mi az úrvacsorát vesszük, és egymás lábát mossuk, bár meg kell mondjam, hogy fájdalommal érint az, hogy egyre jobban kiesik a gyakorlatból az, hogy mindenki mindenkivel moshat lábat. Behozták az egyházba ezt a lehetőséget, de most már ez az általános gyakorlat, hogy a házaspárok mosnak lábat. És szinte nem is áll lehetőség arra, hogy egy másikkal mosson lábat. Mintha ki volna zárva a körből. Én mindig úgy gyakorolom a lábmosást, hogy aki éppen nekem jut. Teljesen mindegy, hogy ki. Mert én mindenkinek a testvére vagyok, és mindenki felé érvényesíteni akarom azt, amit a lábmosásban vallok meg. És hogy mit is vallunk meg? Tudjátok, a lábmosás a legkevésbé az alázatosságnak a megnyilatkozása. Ennél sokkal fontosabb jelentősége van. Jézus azt mondja Péternek, ha meg nem moslak téged, mármint a lábadat, semmi között sincs hozzám. Ez a Jézushoz való tartozásnak a szimbóluma, mert ott mossa le Isten Jézus rólam a bűnt. És amikor egymás lábát mossuk, akkor egymást használ fel a Jóisten arra, hogy az ő eszköze legyünk, hogy megmossam a testvéremet, lemossam róla Jézus nevében a bűnt. És amikor mosom a testvéremnek a lábát, akkor én azt vallom meg hitáltal ott, hogy amikor majd legközelebb is bűnt követsz el, akkor én nem a fejedet akarom mosni, hanem kész vagyok a lábadat, hogy megszabadulj a bűntől, hogy megtisztulj, hogy újra szövetséget köthess az Úrral. És amikor a testvérem engedi, hogy én mossam a lábát, ő meg azt vallja meg, hogy elfogadom a te segítségedet. Kész vagyok arra, hogy segíts nekem, amikor bűnt követek el, hogy orvosoljam, és megtisztuljak, és újra szabad legyek. És tudjátok, amikor ezt az igét olvassuk, hogyha megszűnsz újjal mutogatni, ehelyett inkább gyakoroljuk azt, amit Jézus mond, hogy menj el hozzá, és beszélj vele. A Jóisten azt akarja, hogy te legyél az az eszköz, aki segít a testvérednek ebből a bűnből megszabadulni. És nem utogass rá. Az igazi bőjtnek sorolhatnánk így tovább azokat a gondolatokat, amiket Ézsaiás felsorol, azonban én szeretnék egy képváltást most, és pedig len azért, hogy ne csak a fizikai részét lássuk ennek a bőjtnek, az igazi bőjtnek, hanem ennek van egy lelki vetülete is. Amikor ugyanis azt mondja a próféta, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, akkor a lelkünkbe először azonnal arra gondolunk, hogy igen, nagyon sok éhező ember vesz körül bennünket, és mi készek vagyunk segíteni neki, hogy alkalomszerűen viszünk nekik eledelt. De nem csak erről szól, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Ezért kész vagy-e megszegni az emberek előtt az élet kenyerét, az Isten igéjét? Mert éhezik és szomjú hozzák az igét az emberek. És keresni kell azokat, akik a körülöttünk lévő emberek közül éhezik az igét. És akkor nyissuk meg előttük. Kész vagy-e erre alkalmas és alkalmatlan időben? Mármint az alkalmatlan idő nem azt jelenti, hogy nem számít, hogy a másiknak alkalmas-e vagy nem, hanem hogy neked, amikor mondanád azt, hogy de most ilyen elfoglaltságom van, még ezt kéne megcsinálni, még azt kellene megtenni, nincs időm, akkor az Úr azt mondja, hogy az alkalmatlan időben is, ha szükséget látsz, akkor az Úr eszköze kell, hogy legyél. Kész vagy-e önmagadat megtagadni, háttérbe szorítani minden egyéni érdekedet? kész vagy-e az utolsó falatodat is odaadni? Amikor inkább te szeretnéd magadba tanulmányozni az igét. De most lemondasz erről, vagy elmenni egy bibliakörre, ahogy hallottuk a délelőtti bizonyságtételben, hogy milyen jó az, de lemondok róla, mert tudom, hogy van valaki, aki viszont éhezi az Istennek igéjét, és neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem. És akkor elmegyek hozzá, és odaadom az utolsó falatomat, és itt idézőjelbe hadd tegyem, hogy az utolsó időmet adom benne. Azt a lehetőséget, mert tudom, hogy neki szüksége van rá. Aztán azt is mondja a próféta, hogy ha mesztelent látsz, akkor felruházad. Ézsaiás próféta szerint a bűn világában élő ember önigazsága olyan, mint egy szennyes és megfertőztetett ruha. A saját igazságunk ruhájába vagyunk, de ebben mezítelenek vagyunk, és kilátszik a mi mezítelenségünk rútsága. Ugye éppen a Laodíceai üzenetben szól erről Jézus, de nekünk készen kell lenni arra, hogy ne csak mi magunk öltözzünk föl Krisztus igazságába, hanem ezt a ruhát vigyük másoknak, kínáljuk föl, ajánljuk föl, hogy Isten szabadon, ingyen adja, hogy Isten előtt ő is úgy állhasson meg az ítélet alkalmával, hogy nem kell szégyenkezni a bűnössége miatti mezítelenségével. Kész vagy-e befogadni embereket? Mert azt is mondja az ige, ugye, hogy a házadba befogad. Nem csak a házadba, én még tovább megyek, mert oda még könnyű, a szívedbe fogad be. Kész vagy-e úgy befogadni a szívedbe, hogy őt hozzásegített, hogy Krisztus igazságába öltözhessen? Aztán azt is mondja, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit. Hány ember van körülöttünk, aki a bűn megkötözöttségében rabaskodik, és ebből a rabságból viszont csak az Isten kegyelme és szeretete szabadítan meg. Tudjátok, amikor azt mondja a próféta, hogy a bujdosót, és megnyisd előtte, megnyisd a gonoszságának a bilincseit is, akkor ugye a lelki szemem elé kerül egy történet, ami velem játszódott. Abban az időben Tata környékén szolgáltam, és ott egy cigány missziót vezettem, cigányokhoz jártam ilyen evangelizálásra, és hát olyan volt, hogy amikor együtt voltunk, két szoba a házigazdának olyan lakása volt, hogy két szoba egyben nyílt, de ott mindenhol álltak, ültek az emberek. Még a szekrényre is felültek, és annyian voltak, és szívták magukba az igét. És volt ott egy ember, aki nagyon mély alkoholizmusból tért meg. És így járt aztán később rendszeresen már ezekre az alkalmakra. És egyszer az történt, hogy megint elmentem, és hiányzott az Ignácnak, így hívták a férfit, és kérdezem a többiektől, hogy hol van Ignác, mert egyébként nagyon buzgó volt. És akkor elmondták, hogy a barátok addig beszéltek neki, míg újra bement velük a kocsmába, ivott és visszaesett. És most annyira szégyelli előttem, hogy ő visszaesett, hogy azért nem akart eljönni, egyébként megint nem iszik, de hogy ez az eset megtörtént vele, ezt annyira szégyelli, hogy nem mer a szemem elé kerülni. És akkor az történt, hogy befejeztem az előadásomat, meg a beszélgetésemet, és kocsiba ültünk, hárman még jöttek velem, és mentünk egyik kocsmáról a másikra keresni az Ignácot. És a harmadik helyen találtuk meg, és az történt, hogy amikor mi bementünk a főbejáraton, Ignác meglátott bennünket, és hátul ki akart menekülni. Csak hogy előrelátók voltak a többiek, és azok már ott várták, és nem engedték tovább, úgyhogy kellett, hogy találkozzunk. Na valahogy így van a bűnvilágában élő ember, hogy szégyelli a bűnösségét, és próbálja rejtegetni azt. És ezért mondja az Úr, hogy fogad be a te házadba, a te szívedbe, a legszentebb helyre fogad be, vagyis hogy szeresd a bűnöst. És oldd le az igának a köteleit, oldd le azokat a bilincseket, amik megkötözöttségben tartják. És akkor egy csodálatos jutalom sorozatot ígér az Úr. Azt mondja, hogy felhasad, mint hajnal a te világosságod. Feltámad a sötétségben a világosságod. Ézsaiás még hozzáteszi, hogy a homályosságod olyan lesz, mint a dél. Vagyis az Isten világosságában élhetjük akkor az életünket. Aztán azt is mondja, hogy meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Tudjátok, nem egészséges embernek lenni csodálatos, hanem meggyógyult embernek lenni csodálatos. Amikor az ember átéli tapasztalatból, hogy beleesik egy nagyon súlyos betegségben, de onnan az Isten megszabadítja, és kigyógyul, és újra talpra áll, és újra teljesen egészséges. Na, ennek a meggyógyulásnak az öröme egy csodálatos. És ez amikor a lelki élet területén történik meg, amikor a bűnvilágából szabadít ki az Isten bennünket, és meggyógyul a lelkünk. Na, ez egy csodálatos. És azt mondja az Úr, ha ezt a böjtöt gyakorlod, akkor a te meggyógyulásod, a lelked gyógyulása gyorsan kivirágzik. Akkor mondja a próféta, kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, hogy itt vagyok. Az ember, amikor nagy bajban van, akkor kétségbe esik. És akkor szinte, ugye különösen Dávid zsoltáraiban találhatunk ezekkel a kifejezésekkel, hogy az Úrhoz kiáltok. Nem kell kiáltani. Ha az igazi böjtöt gyakoroljuk, akkor az Úr azt mondja, hogy itt vagyok, ne kiálts, veled vagyok. Akkor az Úr azonosulni tud az életünkkel. Ott van velünk minden percben. Akkor beteljesedik az, amit Jézus mond, én veled vagyok minden nap a világ végezetéig. Ott vagyok melletted. És azt is mondja a próféta, hogy az kor vezérel az Úr szüntelen. Milyen jó, hogyha az életutamat nem úgy kell járni, hogy tapogatózok, hanem biztosan ráhagyatkozhatok az Isten vezetésére. Olyan leszel, mint a megöntözött kert. Milyen az? Üde, zöld, virul, gyönyörködni lehet benne, gyümölcsöt terem. Olyan leszel, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Mert Jézus azt mondja az igén keresztül, hogy az a víz, amit én adok neki, az nem csak, hogy örök életre buzgó víz lesz benne, hanem kútfővé válik. Forrássá válik belőlünk. Élő víznek folyamai fognak annak az embernek a lelkéből ömlegezni. És ehhez csak az kell, hogy az igazi böjtöt gyakoroljuk. Ezért, amikor ima és böjtnapunk van, akkor ne csak az evésre és az ivásra gondoljunk, ne csak a fizikai ételekre gondoljunk, esetleg arra, hogy majd délután beszélgetünk még róla, hogy vannak egyéb böjtök is, hogy a kedves dolgoktól tagadom meg magam, és így tovább, hanem amiről a próféta is beszél. A lelki vetülete a böjtnek. És azt mondja az Úr, na ez a kedves előttem. Amikor ebben a böjtben én önmagamat vagyok kész megtagadni az Isten előtt, és kész vagyok ráhangolódni arra, hogy mi az Istennek a jó, kedves, tökéletes akarata. És akkor ebben az összhangban, az Istennel való összhangban csodálatosan kinyílik előttünk minden, amit az Úr szeretne megmutatni, akkor tudom az Isten szemével nézni a saját életemet, akkor világos lesz előttem, hogy mit akar az Úr. És akkor gyakorolni tudom azt, ami ő előtte kedves. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk előtted, amikor a te igéden keresztül megszólítottál, és elénk tártad azt, hogy te hogyan is tekintesz a mi bőjtünkre. Mi is az, ami igazán kedves volna te előtted. Urunk, segítsél szent lelked vezetésével, késztetésével, hogy mi tudjuk ezt gyakorolni. Add, Uram, hogy az első helyen az legyen, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Mi az, ami neked tetszik. És mi aszerint próbáljuk élni az életünket. És gyakorolni még a bőjtöt is. Köszönjük, Urunk, hogy még ilyen vonatkozásban is áldásoddal akarsz körülvenni bennünket. És azt mondod, hogy amikor mi ezt az igazi bőjtöt gyakoroljuk, akkor az áldások sokasága fog körülvenni bennünket. Urunk, köszönjük, hogy te így elhalmozol bennünket, és gazdagítod az életünket, reménységgel teljes életet adsz, és betöltöd az egész tudatunkat, életünket azzal a bizonyossággal, hogy te akkor minden percben ott vagy mellettünk. Add, Uram, hogy ezt tudjuk megtapasztalni, és ezt boldogan mondjuk tovább másoknak is. És így tegyük kívánatossá azt az életet, amit veled együtt élünk. Áld meg, Uram, a mi törekvésünket, áldjál meg bennünket, hogy valóban szívből jövő önmegtagadást tudjon mindig megnyilatkozni belőlünk. Mindig örömmel és boldogan mondjunk le olyan dologról, ami nekünk kedves, ha azzal neked tudunk örömet szerezni, vagy segíteni tudunk az embertársainkon. Legyen így a te kegyelmed velünk és rajtunk. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal továbbra is. Amen.